Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét, a 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük minden testi lelki ajándékodat, amit megtapasztalhattunk. Köszönjük néked az egészségünket, békességünket. Köszönjük néked az otthonunkat, családjainkat. Köszönjük néked, hogy szól hozzánk az igéd, a te szavad. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat most mindezért, és egyúttal hadd kérjünk téged arra, hogy ezen a mai vasárnapon is szólj hozzánk az igéből, áld meg a felolvasott és magyarázott igét, és add meg, hogy tisztán szólaljon meg, eltalálja a szívünket, lelkünket, formálja gondolkodásunkat, magatartásunkat, életünket, hogy egyre inkább téged örömmel dicsőítő, és téged nagy örömmel hirdető emberek lehessünk mindnyájan. Kérünk téged arra, hogy Jézus Krisztusért, ami áldott megváltónkért és üdvözítőnkért, hallgasd meg most kérésünket, és légy velünk ebben az órában. Amen. Vegyük elő a Szentírást, és nyissuk fel az Új Szövetségben az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részét. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részét, és ezt olvassuk az első verstől a 44. versig. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, mely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkus Tesszalonikából. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Majd Kilikia és Pamfília partjai mentén haladva befutottunk a lükiai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni, ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lászea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, mely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Fölszedték tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Sirtis tenger öböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át az erős vihar miatt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, és Pál felállt közöttük, így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. 14. napja sodródtunk az Adrián, mikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérő ónt, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé távolabb mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek, ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek nem esik le egyetlen hajszása a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, minnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, melynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormány rúd tartó köteleit is megeresztették, és az orvitoldát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, melynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, és így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Kedves testvéreim, ebben a mostani vészterhes időszakban világszerte, de hazánkban is kiderül emberekről, hogy mi lakik bennük. Így történt ez Pál apostollal is, akit fogolyként szállítottak Cézáreából Rómába, valamikor 59 késő őszén, egy több szakaszra bontható hajó úton. Az út első szakasza Cézáreától tartott Mira kikötőjéig. A második szakasz Mira kikötőjétől, Kréta érintésével egy Melita nevű szigetig tartott, ahol hajótöréssel végződött. Az út harmadik szakasza kicsit később innen Melitától tartott Puteoli kikötőjéig, illetve Rómáig. Ma az út második szakaszára figyelünk, és megvizsgáljuk, hogy ebben a kritikus szakaszban miként viselkedett Pál apostol, és ebből vonunk le következtetéseket önmagunk számára. Az első, amit látunk, hogy Pál apostol az élet és anyagi javak védelmezése érdekében lépett fel. Amikor Mírából elindultak a nagy alexandriai gabonaszállító hajóval, fedélzetén 276 fővel, csak nagy nehézségek árán érték el Kréta szigetének déli részén található természetes kikötő öblöt, az úgynevezett szép kikötőt. Ott felmerült az a gondolat, hogy folytassák útjukat a Görögország déli csücskén található Főnix kikötőjébe, ami áttelelésre volt alkalmas. Pál azonban úgy látta, hogy erről a tovább hajózásról meg kell próbálnia lebeszélni az illetékeseket. Először is tudta, hogy mivel október első felében jártak, küszöbön állt a tenger lezárásának az időpontja. Az november 1 volt. A földközi tengeren november 1-től nem lehetett hajózni március 10-ig, pontosabban lehetett, csak életveszélyes volt. Pál tudta, hogy már abban az időszakban voltak, amikor kockázatos volt egy rövidebb hajóút megtétele is. Másodszor elég érthető okokból nem vágyott még egyszer hajótörést szenvedni. A második korintusi levele 11. részében megjegyzi, hogy háromszor volt része hajótörésben. Így tudta, hogy milyen az, és egyáltalán nem vágyott egy újabb ilyen élményre. Harmadszor ismerte a kereskedők lelkületét is, akik mielőbb minél nagyobb hasznot akarnak, és a veszteségnél jobban semmi nem bántja őket, nyereségért pedig képesek mindent kockára tenni. Márpedig ez a hajó meglehet, hogy több száz tonna romlandó gabonát szállított Róma népének, amit mielőbb el kellett volna oda juttatni búsás haszon reményében. Szóval úgy látta az apostol, hogy arra kell intenie a hajóvezetőit, hogy inkább várják meg a tavaszt, amikor a tenger újra megnyílik, és majd akkor induljanak útnak, s ne rohanjanak most a vesztükbe. A hajó tisztei, amint kiderült a történetből, nem hallgattak rá, és egyetértett velük a rabokért felelős katonai kontingens parancsnoka, az emberbarát Julius százados is. Így a továbbhajózás mellett döntöttek. Döntésüket látszólag támogatta, és Pál ellen szólt az a körülmény, hogy enyhe déli szél kezdett fújni, és úgy tűnt, hogy annak segítségével gyorsan elérhetik Főnix kikötőjét. Szeretném aláhúzni azonban, hogy Pál apostol itt még időben fellépett a hajó, a rakomány és az ember életek védelmében. Bár leszavazták, mégis megtette. És előfordulhat egy hívő emberrel is, hogy fel kell lépnie az emberi életet és anyagi értékeket fenyegető veszélyek ellen, illetőleg ezek védelmében. Lehet, hogy leszavazzák majd, de mégis meg kell tennie a hívő embernek ezt a kiállást. Lehet, hogy bizonyos külső körülmények is ellene szólnak annak, amit képvisel, mégis meg kell szólalnia. Kálvin azt mondja, hogy a Szentlélek adta meg Pálnak, hogy kezdettől fogva jobban látta, mi volna tanácsos, mint a szakértők. Lehet, hogy a Szentlélek nekünk is megadja, hogy jobban lássuk, mint egyik másik szakértő, hogy mi lenne tanácsos. Ha nekünk is megadja ezt a lélek, és észrevesszük, hogy mások rossz útra térnek, bajba sodornak embereket, sőt, jelentős anyagi értékeket is, akkor szeretettel, alázatosan, de felelősen intenünk el őket. Gondolják meg még egyszer. Legyenek óvatosabbak, körültekintőbbek, türelmesebbek, visszafogottabbak. Aludjanak egyet a dologra. Ahogy Pál apostol nem legyintett, és nem vonta ki magát a közös út érdekközösségéből, úgy mi se tehetjük, hanem igyekeznünk kell együtt élni adott közösségünkkel, akár világi, emberek közösségéről, akár egyházi emberek közösségéről van szó, és ha valaki rossz irányba manővereznek, akkor őket hívő módon intenünk kell a jóra. Jó utitásnak kell lennem még azokkal szemben is, akik nem Krisztus szolgálatában járják az útjukat, írta Viktor János. De lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg Pál magatartásának következő mozzanatát. Ez az, hogy nagyszerű bizonyságot tett Istenről. Ahogy a hajó elindult szép kikötőből Főnix felé, és kiértek Kréta árnyékából, lecsapott reájuk az Euraquilo, az akkor északkeleti szélnek nevezett viharos szél. Valójában egy medikán volt, egy mediterrán ciklon, amiben belekerültek. A hajósok hirtelen 120-150 kilométeres sebességű széllökéseket érezhettek. Hatalmas hullámok hányták vetették a hajót. A viharban a hajó irányíthatatlanná vált, és elkezdett sodródni. Hagyták is, hadd sodródjon. És először Krétától délkeleti irányba, Klauda szigete felé haladtak, annak közelében alig tudták megmenteni a mentőcsónakjukat. Aztán ki kellett dobálják a hajó nélkülözhető felszereléseit, hogy könnyítsenek a járművön. A vitorlákat teljesen visszavették, behúzták, a hajót átkötötték erős kötelekkel, mert féltek, hogy a víz becsap a rakodótérbe, a gabona megszívja magát, megduzzad és szétrepeszti a hajótestet. Ráadásul felrém lett előttük, hogy Észak-Afrika partjainál található a Szirt vagy Szúrt városa előtti partszakasz, ami egy híresen zátonyos vidék, ezért nevezte Vergilius annak idején a barátságtalan Szirtnek. Hát ezt minden áron el akarták kerülni. Mindeközben a sűrű esőben és ködben teljesen elvesztették a tájékozódási képességüket. Magyarul halvány fogalmuk se volt, hogy hol vannak. Megjegyzem, hogy ezt a helyzetet, mint szárazföldi nép, el se nagyon tudjuk képzelni. Az Odüsszeiában Laodámasz mondását olvassuk, gonoszabban a tengeri vésznél semmi se tudja legyűrni az embert, bármi erős is. A már idézett Vergilius pedig az Éneász első énekében így ír le egy tengeri vihart, gyors viharok kavarogva rohantak a földeken által, s fenekestől felforgatták már is a tengert. Eurus meg Notus, Afrikus is tele vadviharokkal, mind meredek hullámhegyeket görgetnek a parthoz. Férfi kiáltás zúg, a hajókötelek csikorognak, majd felhők lopják el a nap fényét is az égről. Mit sem látnak a teukrok, az éjszaka fekszik a vízre. Mennydörgés zúg, villámfény hasogatja az étert. Áll a halál mindenhonnan fenyegetve a férfit. Hát így jobban megértjük Lukács szavait, aki azt írja, hogy a hajó 276 utasának, nagyjából 30 fős legénység, a katonai őrök, foglyok és néhány kísérő. Szóval mindenkinek minden reménye elveszett az életben maradásra, nem volt már se kedvük, se erejük semmihez, egy szikra reménységük nem volt a túlélésre, csak várták az elkerülhetetlen halált. És ebben a helyzetben emelkedett szólásra Pál. A tengeri betegségtől elkínzott, reményvesztett, elkeseredett emberek között, megpróbálva túl kiabálni a szél és a tenger moraját, emlékeztette először utitársait, hogy jól tették volna, ha ráhallgatnak és nem indulnak el szép kikötőből, hanem inkább ott kockáztatják meg az áttelelést. Ám ezen bevezető után egy Isten dicsőségéről szóló bizonyságtételbe fogott, amit ő is úgy kapott abban a nehéz helyzetben. Miről is prédikált? Az üvöltő viharban, hullámhegyre felkúszó, majd hullámvölgybe lezuhanó hajón, az elcsigázott és igehirdetés meghallgatására felkészített pogány hallgatóinak az élő Istenről beszélt, Jézus Krisztus atyáról. Azt mondta Istenről, az övé vagyok, és neki szolgálok. Elmondta, hogy szólt hozzám angyala által, aki rám talált itt a viharban sodródó hajón. Elbeszélte az apostol, hogy Isten eloszlatta az ő félelmét. Azt üzente nekem, ne félj, Pál. Sőt, biztosított arról, hogy velem kapcsolatos terveit végbe viszi, és a császár elé kell állnom. Sőt, még azt is megüzente, hogy nekem adott benneteket, mondja az apostol a hallgatóinak. És így mindnyájan megmenekültök, Bármennyire is kilátástalannak tűnik most a helyzetetek, végül mindnyájan túléljük ezt a próbatételt. És rámutatott arra, hogy ő teljes szívéből bízik Isten szavában, hogy úgy lesz, ahogy Isten neki most megígérte. És arra kérte az embereket is, a hallgatóságát, hogy ők is bízzanak Istenbe. Tömören és velősen, ebben a nagyon kritikus helyzetben megszólalt pogány hallgatóság előtt az apostol, és megismertette velük az élő Istent. Megvallotta a belé, a szavába vetett hitét, és ugyanerre hívta az embereket is. Ne feledjük, hogy Pál szószékét ezen a helyen, hát nem csak a szél, és nem csak a tenger, és a hajó vette körül, hanem hát pogány emberek, egyiptomiak, rómaiak, és ki tudja miféle nációk tagjai. Meg lehet, hogy volt ott néhány zsidó is, illetve Pál mellett voltak ott keresztény testvérei is, Lukács és Arisztarchus. De a hallgatóság többnyire pogányokból állt. Olyan emberek voltak ezek, akik ha túléltek egy tengeri vihart, vagy elkerülték az zátonyokat, rögtön rohantak a tengerészek védő isteneihez, Isten nőihez, és fogadalmi táblákat helyeztek el a szent helyeken. Ilyen táblák százait találták meg, például az Ízisz Pelágia templomban, de más istenek templomaiban is, Eupója, Asklépiosz, Dioszkuruszok, Aténé, Démétér, Szerápis, Poszeidon, Artemis, és sok egyéb isten és istennő templomaiban is. Szóval egy ilyen bálványimádó társaságban, akiket Isten most oda csendesített Pál szószéke elé, muszáj volt meghallgatniuk az élő Istenről szóló bizonyságtételt. És Pál, amikor beszélt, akkor teljesen erről az Istenről, az Isten dicsőségéről beszélt. Nem egy emberközpontú igehirdetést mondott az embereknek, nem moralizálgatott, nem valami filozófikus eszmefuttatást tartott, nem kegyes önelemzést végzett, hanem egy személyes hangvételű, de mélységesen Isten központ és Isten dicsőítő bizonyságtételt. Az emberek megismerhették belőle Pált, de még inkább Pálnak az Istenét, és később egyébként megtapasztalhatták, hogy minden, amit ez az Isten mondott, valóra is válik. És kérdezlek most benneteket, hogy vajon nem erre van szükség ma is? Nem arra szükség van ma is az embereknek, hogy mi fölálljunk közöttük, és bizonyságot tegyünk az élő Isten dicsőségéről? A családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, vagy éppen ott, ahol vagyunk? Lehet, hogy mások már elkeseredettek és reménytelenek, de meg kell szólítanunk őket, és megdicsőíteni előttük azt az Istent, akié vagyunk, akinek szolgálunk, aki mindent tud rólunk, és elér minket bárhol is vagyunk, aki eloszlatja a félelmünket, és velünk kapcsolatos terveit is megvalósítja, és akinek miattunk gondja van még az ellenségeire is. Nem kellene világosabban egyértelműen megvallanunk a belévetett hitünket, bizalmunkat ezekben az előre elkészített, nehéz, kritikus élethelyzetekben? Nem kellene róla határozottabban bizonyságot tenni a mai bálványimádóink között, de még hívők között is? És nem kell-e másokat is hívni a belé kapaszkodásra, a belévetett bizalomra? Azt hiszem, ez a dolgom, és ez a te dolgod is. Használd az imbolygó hajót szószékként, és dicsőítsd meg róla az élő Istent. Pál azonban, ahogy láttuk, nem csak az anyagi javak és az emberi élet védelmében lépett fel, és nem csak nagyszerű, személyes hangvételű bizonyságot tett az élő Istenről, hanem harmadszor jó reménységre buzdította utitársait. Annyira őszinte Lukács, ahogy leírja, hogy addigra már mindenkin eluralkodott a teljes reménytelenség érzése. Még rajtuk is. Pálon is, Lukácson is, a tesszalonikai Arisztarchuszon is, a kis hívő közösségen ott a hajón, de hát a körülöttük lévő többi emberen is. Minden reménységünk elvétetett az életbe maradásra. Már csak óráink vannak hátra, elnyel minket a tenger. De Isten, akinek kezében van minden, a jövő is, az életben maradás ígéretét adta Pálnak, és közölte vele, hogy mindazok megmenekülnek, akik a hajón vannak. Pál pedig bízott ebben az ígéretben, és a reménysége fölé lett, lesz holnapunk és holnap utánunk is, és ezek után már a többiekhez tudott fordulni, hogy őket is az Isten ígéretére építve bátorítsa, buzdítsa, és jó reménységgel töltse be őket. Nem azzal indokolta Pál a jó reménységre való felhívását, hogy majd csak elmegy a vihar, minden vihar elmegy egyszer, majd csak ez is elmúlik. Nem azt mondta nekik, hogy ha erősen hisszük, akkor majd bevonzuk, és a vihar elmegy. Nem azt mondta, hogy hittel teremteni tudunk, és ha hiszünk benne, a hitünk által létrehozzuk, hogy elmúljon a vihar. Nem. Hanem azt mondta, hogy mivel nekem az Isten megígérte, hogy megment engem, és vele együtt benneteket is, bízzatok ebben az ígéretben, ahogy én is bízok. Egy szigetre kell kivetődnünk, mondja. Az Isten ígéjére építsétek a jó reménységeteket, a jövő felől való jó reménységeteket. Akik elkezdenek bízni Isten igéjében, abban az időben, és azóta is, mind a mai napig, azoknak a szívük reménytelensége eltűnik, és egy reménysugár, a jó reménység lángocskája lobban fel benne. Van jövő, lesz jövő, egy reményteljes, szép jövő. Milyen jó volt ott annak idején azoknak a pogány embereknek, hogy ott volt köztük ez a Pál. Ott már mindenkit elborított a reménytelenség. De Pálban Isten reménységet támasztott, és tudott bizonyságot tenni, és ezeknek a reménytelen embereknek a szívébe is remény költözött. Fölemelték a kezeiket, a lábaikat, elkezdtek újra harcolni az életért, mert tudták, hogy nem kell lemondanunk mindenről, nem fog minden elveszni órákon belül, hanem lesz holnap is. És harcolnunk kell az életért, ebbe az ígéretbe bízva, amit ennek a Pálnak az Isten tett. És nem kellene neked is, nekem is sokkal többet beszélnünk a mi hatalmas Istenünk ígéreteiről, aki reményteljes jövőt ígért nekünk. Mi nem reménytelen emberek vagyunk, nem olyan emberek vagyunk, akik kénytelenek beleveszni a mába, mert nem látnak már holnapot és holnap utánt. Nekünk csodálatos jövőt ígért Jézus, és azt is ígért, hogy addig is velünk lesz minden napon, és megtart minket. Nem nekünk kellene Isten ígéreteire hivatkozva bátorítanunk, buzdítanunk a körülöttünk élő reménytelen, jövőtlen, csak a mának, a mában élő embereket? Ott vannak ezek a pogányok ma is körülöttünk egy kórházban, a betegágyunkon, fájdalmak között, a családi körben. Ki biztatja őket, hogy bízzanak Isten szavába, Jézus ígéretében? Mert aki elkezd bízni, az tele lesz jó reménységgel, a holnap, a jövő iránt. Hát én is most így biztatlak benneteket, ne féljetek, mert az Úr velünk van, és végbe viszi velünk kapcsolatos jóságos terveit, megdicsőíti nevét, nem fogunk elveszni, hanem élünk, sőt örökké élünk a Krisztusért való kegyelemből. Ő velünk van, és ezért nincs az a vihar, ami elveszíthetne, nincs az a hatalom, ami az ő hatalmas és szerető kezéből kitéphetne, még a halál se. Bízzatok benne, testvéreim, és legyetek jó reménységgel. De lépjek tovább egy kicsit Pál magatartásának elemzésében a negyedik mozzanathoz. A negyedik mozzanat az, hogy Pál összefogásra buzdított. Azt olvassuk az ígében, hogy már 14. éjszaka tartott a szűnni nem akaró vihar, ami, mint később kiderült, a földközi tenger Adriának nevezett részére sodorta őket. Manapság ezt a részt Jón tengernek nevezik, de az ókorban még azt a részt is Adriának nevezték. Ez az olasz csizma sarka és görög hon közt elterülő tenger. Tehát ezen az éjjelen, úgy éjfél tányban, talán valami villámfénynél megsejtették a hajó utasai, hogy közelükben szárazföld van. Tüstént elkezdtek mélységet mérni. A mélységmérés az akkori hajósoknak, különösen a rossz látási viszonyok közt a legfontosabb navigációs eszközük volt. Az első mérésnél 36 méter mélységet mutatott, a másodiknál 27 métert, ami a sejtésüket látszott igazolni. Mivel azonban féltek a hajósok, hogy a vaksötétben valami zátonyra, víz alatti sziklára sodródnak, és hajójuk idő előtt összetörik a hullámverésben, kidobtak 4 vas macskát a hajó végénél, a hajó tatjánál, hogy amennyire lehet, ezek által lefékezzék a hajót, amíg megvirrad. Ekkor azonban akcióba lépett a hajó hivatásos legénysége. A közelben partot sejtve el akarták hagyni a hajót, az ott lévő katonákat, rabokat, néhány utast, mindenkit a sorsukra hagyva. Pál azonban észrevette, hogy miben sántikálnak, és közbelépett. Szólt Julius századosnak és a katonáknak, hogy lépjenek közbe, mert ha ezek a matrózok s tisztek elmennek, ők se szabadulhatnak meg. Erre aztán a katonák közbeavatkoztak, és megakadályozták a hajósok távozását, a mentőcsónakot levágták, és hagyták elveszni a tengerben. Kérdezzük, hogy miért volt fontos ebben a helyzetben Pál közbelépése? Nos, azért, mert mint tapasztalt hajótörött, amit említettem, háromszor volt már hajótörése, nagyon jól tudta, hogy a hajóút végjátékában óriási szükség lesz a hivatásos matrózok és vezetőik szakértelmére és erejére is. Akkoriban, és szerintem ez ma is így van, a hajók legénysége a tengeren egységes és fegyelmezett csapatot alkotott. Egy görög író, bizonyos Philostratos írja le, a tianai Apollóniosról írt életrajzában egy három árbócos hajó legénységének összehangolt munkáját. Arról beszél, hogy egyesek a horgonyokat kezelték, mások a vitorlákat, megint mások a hajó tatján, megint mások a hajó orrában álltak, és mindenki a maga dolgát végezte. Tehát Pál tudta, hogy szükség lesz ezekre a matrózokra, és a tisztjeikre is. A tapasztalataik, a szakértelmük, sőt még a testi erejük miatt is. És ezért tartotta vissza a szökni kívánó tengerészeket. A későbbiekben Lukács leírása mutatja, hogy mekkora szükség volt ezekre az emberekre, hiszen olvassuk, hogy a hajó merülésének csökkentése érdekében hajnalban a még bent lévő gabona javarészét a tengerbe szórták. A vasmacskákat levágták, a kormányrudak köteleit eloldozták, felhúzták a nagy vitorlát, szélfúvásba fordították, és igyekeztek a part felé kormányozni a hajót. Majd egy zátonyos helyre jutva rávezették a hajót. Mindezek bizony nem kevés hajózási rutint, illetve szakértelmet igényeltek. Ha elmentek volna a hajósok, lehet, hogy ők se élték volna túl, de a laikusok, a hajón maradó katonák, egyéb rabok, az apostol vagy kísérői, hát ők nem tudták volna mindezt olyan tervszerűen, olyan szakmailag, nagyszerűen kivitelezni. És ez az ő halálukhoz is vezetett volna. Summa summarum, hogy Pál korábbi tapasztalata és lélek jelenléte most sokat segített a túlélésbe minnyájuknak. Ezt úgy alkalmaznám most magunkra, hogy sok esetben bizony összefogásra kell buzdítani az embertársainkat valami baj leküzdése érdekében. Ebből a szempontból igen bölcsnek mondható a mostani járvány leküzdéséhez javasolt és szorgalmazott összefogás. De ugyanennek szükségességét láttuk a migráció kérdésével kapcsolatban is. Fontos a nemzeti összefogás. És nem megengedhető, hogy némelyek a saját szabadságvágyuktól űzve, hajtva, önző módon önfejűsködjenek, csak a maguk érdekeit nézzék. Mert ezzel súlyosan ártanak másoknak. Helyesen írja az egyik tanító, néha a veszedelem legyőzése éppen azon fordul meg, milyen összetartás fűzi együvé a szorongatottakat. A hajó legénysége megkísérhetné a menekülést, de az is kétséges, hogy partot érnek-e, ellenben biztos, hogy a magukra hagyott utasok odavesznek. Míg ha mind együtt maradnak, az utolsó szálig megmenekülnek. Soha se gondoljak csak a magam írhájának a megmentésére. Ez igaz a családjainkban is, igaz a gyülekezeteinkben is, igaz a munkahelyeinken is. Hívő emberként erősítenünk kell a kohéziót, különösen vészhelyzetben. És engednünk kell, hogy az Úr erre tanítson bennünket. Tanítson bennünket arra, hogy mekkora erő van az összefogásban. Nekünk is szükségünk van másokra, de másoknak is reánk. Csak együtt juthatunk el a biztonságos révbe, külön-külön nem. És nagy lélek jelenlétre van szükségünk, hogy vészhelyzetben, de békeidőben se legyünk széthúzó, hanem inkább összefogó, egységre törekvő emberek, és határozottan fellépjünk a megosztó beszédek és tevékenységek ellen, és mindenkit az egymással való szolidaritásra, összefogásra buzdítsunk a bajok leküzdése érdekében. Én magam is, most is erre intelek titeket. Igen, az Úr segíti az ő népét, segíti az ő ügyét, de az ő segítsége nem teszi feleslegessé az emberi összetartást, békességre igyekvést az otthonainkban, a gyülekezeteinkben, a munkahelyeinken és népünk körében. Végül az ötödik mozzanat, ami feltűnt Pál magatartásával kapcsolatban, az az, hogy úti társai testi erő létére is volt gondja. A matrózok szökésének megakadályozása után még az éjjeli sötétségben Pál újra magához ragadta a szót, és arra emlékeztette a hajó lévőket, hogy már 2 hete nem ettetek. Ez érthető, kétségbe estetek, féltetek, rettegtek, szorongtatok, kilátástalan volt a helyzet, hát nem ettetek. De most, mondja az apostol, itt az ideje, hogy egyetek. Pál jól tudta, megint csak az eddigi tapasztalata is tanították meg erre, hogy most olyan dolgok előtt állnak, amikhez erő kell, mégpedig lelki erő is, de testi erő is. Ezután, a biztatás után ő maga megint példát adott, és elkezdett Istennek hálát adva enni a társai, utitársai előtt. Hát pár órán belül valóban beigazolódott, hogy mennyire igaza van. Hiszen nagyon sok testi erőre lett szüksége a megviselt utazóknak. Kezdődött azzal, hogy ki kellett dobálni a gabonaszállítmány javarészét a tengerbe, hogy könnyítsenek a hajón. A legnagyobb teherhajó, amit leírásokból ismerünk, az Ízisz nevű gabonaszállító hajó volt, amiben nem kevesebb, mint 1200 tonna gabonát szállítottak. A tengeri régészek által talált legnagyobb hajók ennek nagyjából a felét, 450-500 tonna gabonát tudtak szállítani. Feltételezhetjük, hogy Pálék hajója egy azoknál valamivel kisebb hajó volt, de így is több száz tonna gabona lehetett benne, akkor is, hogyha útközben addigra már kidobálták egy részét. Ráadásul az is biztos, hogy ennek a gabonának a nagy része vizes lett. Hát ezt a hajót meg kellett szabadítani ettől a nagy tehertől, ki kellett dobálni belőle a gabonát. Egyre jobban kiemelkedjen a vízből, és minél közelebb juthasson majd a parthoz. Minél kevesebbet kelljen az utasoknak úszniuk és menekülni. Aztán a matrózok szakértelmét következő munkák jöttek. Horgonyok felszedése, vitorlák felhúzása, ami a viharos szélben egyáltalán nem volt egy könnyű mulatság. Mint ahogy az sem, hogy ezt a hajót kormányozni kellett a part felé, a hullámverésben. Miután a hajót zátonyra futtatták és összetört, mindenkinek a vízbe kellett ugrania, és úszni kellett a nagy hullámok között a part felé, ami ugyancsak erőt igénylő művelet. Szóval kellett az a táplálék az embereknek, és kellett a fizikai erő, ami abból támadt. Pál nagyon józanul, nagyon egyszerűen, nagyon gyakorlatias módon tanácsolta az embereket. Szüksége volt mindenkinek az ételre, az erőllétük miatt. Alkalmazzuk ezt is magunkra, mert magától értetődőnek tűnik, de gondunk kell, hogy legyen embertársaink testi szükségleteire is. Az embereknek szüksége van ételre, italra, ruházatra, alvásra, pihenésre, és ezt meg kell nekik adni. Ha valaki a testi szükségletei kielégítés elmulasztja betegségben, veszedelemben, pánikban, félelem miatt, annak nagyon rossz következményei lehetnek, és ilyenkor nekünk biztatni kell az embereket, hogy ne hagyják el magukat, hanem egyenek, igyanak, aludjanak, különben legyengülnek, és amikor szükségük lesz a testi erőre, nem lesz mit összeszedniük. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon magától értetődő dolog, de krízisben nem az. És előfordulhat velünk is, hogy oda kell ülni valaki mellé, és nekünk is falatozni kell vele. Vagy meg kell biztatni a saját példaadásunkkal is. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik, de kenyérrel is él. Hívő bölcsességgel figyeljük magunk és mások testi szükségleteinek a kielégítésre, és szolgáljuk egymás testi javát, erőlétét is. Ám ezzel az étkezéssel kapcsolatban megfigyelhetek még valamit. Pál úgy kezdett enni, hogy a kenyeret a kezébe vette, minnyájuk előtt hálát adott érte Istennek, aztán megtörte a kenyeret, és elkezdett enni. Vagyis ebben a kritikus helyzetben is betartotta az Istentől rendelt zsidó étkezési szabályokat. Mint egy zsidó családapa, aki otthon leül az asztalnál, magától értetődő békével és természetességgel vette a kenyeret, hálákat adott érte Istennek mindenki előtt, és utána megtört, és elkezdte enni. Figyelemre méltó, hogy Pál még ezen egyszerű hétköznapi ténykedés kapcsán is bizonyságot tett Istenről. nem szégyelte az Istenbe vetett hitét, legkisebb mértékben sem. Valaki úgy fogalmazott, hogy hite fénykörébe bevonta a hívőket, de a nem hívőket is. Még ezen egyszerű étkezés rendjén is. Hát tanuljuk meg mi is a legegyszerűbb élethelyzeteket is kihasználni, az Úrról való bizonyságtételre. Étkezés előtt, otthon, étteremben, útraindulás vagy megérkezés pillanataiban ne szégyeljük mások előtt beszélni vagy imádkozni a mi Urunkhoz. Tegyük ezt valami magától értetődő természetességgel, és vonjuk be így őket Urunk fénykörébe. Mennyire jó volna így jelen lenni a nehéz helyzetben is, a nem hívők, de hívők között is. Imádkozva végezni a legelemibb, legegyszerűbb teendőinket is, és kihasználni ezeket a pillanatokat is az Úr vállalására, a nyilvános hálaadásra, imádságra, kérésre, és példaadón előjárni ezekben a dolgokban is. Nos, a végéhez értünk. Onnan indultunk, hogy vizsgáljuk meg Pál magatartását vészhelyzetben. Megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy Pál hasznosan viselkedett a vészhelyzetben. Az anyagi javak megmentésén, de még inkább az emberi életek megmentésén munkálkodott, bizonyságot tett Istenről, jó reménységet ültetett a kétségbe esettek lelkébe, összefogást szorgalmazott a baj leküzdéséhez, és gondja volt a vele lévők testi erőllétére is. Vagyis utitársai testi, pszichikai és lelki javát szolgálta minden megnyilvánulása. És így módon Isten dicsőítette egész magatartása. És ezzel nagy példát állít elénk. Viszont hangsúlyoznom kell, hogy az, hogy Pál ilyen volt, az az Úr Jézus munkája volt. Ő munkálkodott benne, hogy így tudott viselkedni abban a helyzetben, ő végezte benne, hogy ilyen példaadóan és Isten dicsőítő módon tudott eljárni. És ezért nem Pált, hanem az Urat kell dicsőítenünk mindenek előtt, mindenek fölött. És egyúttal az Urat kell kérnünk, hogy az igéjével és lelkével munkálkodjon bennünk is, úgy munkálkodjon, hogy embertársainknak mi is testi, lelki, pszichikai javát szolgáljuk szavainkkal és tetteinkkel is, legyen egész hétköznapi magatartásunk, viselkedésünk az Urat dicsőítő, óbárcsak áldás szállhatna ránk, és áldás szállhatna rájuk is, a mi Júliusainkra, a mi őreinkre, a mi matrózainkra, a mi kormányos mestereinkre és halul tulajdonosainkra, akik körülvesznek bennünket. És bár csak így hoznánk az Úr nevére is áldást és dicsőséget. Segítsen ebbe bennünket a mi hatalmas Jézusunk. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt, hogy téged dicsérhetünk, mindazért, amit Pál életéből tanulhatunk, hiszen a te munkád, te műved ő benne mindaz, a jó, amit abban a kritikus vészhelyzetben is tudott cselekedni. És köszönjük néked, hogy kiszolgáltathatjuk magunkat, mi is te neked. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, lelkünkbe, hogy téged dicsőítő emberek legyünk, hogy minden megnyilvánulásunk a te fenségedet hirdesse, de segíts abban is, hogy ugyanakkor az embertársaink javát szolgálja minden mozdulásunk. Kérünk téged arra, hogy most ebben a helyzetben is, családjainkban is, kisebb-nagyobb közösségeinkben segíts ilyen építő, mentő, bátorító, buzdító magatartást tanúsítanunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te itt jártál ezen a földön, és köszönjük néked azt, hogy a te minden megnyilvánulásodban is ezt a jellemvonást fedezhetjük föl. Köszönjük néked, hogy te is a te körülötted élő emberek javát szolgáltad, sőt, minnyájunk javát szolgáltad, akkor, amikor a keresztfára mentél és meghaltál értünk. Köszönjük, hogy megváltottál minket, hogy üdvösséget szereztél nekünk. Köszönjük néked, hogy feltámadtál és élsz, és áldunk téged mindazért, amit eddig is kaptunk tőled. Kérünk, formálj bennünket, alakíts minket, hogy mi is az embertársaink javát tudjuk szolgálni, még akkor is, hogyha nem hívő emberek, de akkor is, hogyha hívő emberek azok. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igéidet, tanításaidat, légy velünk, hordozd bennünket a te kegyelmedből az előttünk álló időszakban is. Nagyon kérünk téged a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, légy segítségül nekik, gyógyítgasd, bátorítsad őket. Imádkozunk hozzád a kórházakban lévőkért, a szenvedőkért, imádkozunk hozzád egész nemzetünkért, Óbárcsak fölragyogna a hívő emberek bizonyságtétele által a te neved, sokak előtt ebben a nehéz helyzetben is. Kérünk téged, adj bölcsességet népünk vezetőinek, kormányzóinak, hogy szerinted való módon tudják kormányozni a népünket. Köszönjük néked a járvány enyhülését, kérünk téged arra, hogy készítsd el gyülekezetünk találkozását is, add, hogy a tőled rendelt időben, a tőled rendelt módon téged dicsőítve jöhessünk majd össze. Kérjük ebben is a te tanácsodat, gondviselő útmutatásodat. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, ha Isten éltet, még ebben a formában tartjuk az Isten tiszteletünket. Kérjük Istent, hogy mutassa meg, hogy mikor jön el a templom megnyitásának az ideje. Jelen pillanatban még nem látjuk ennek idejét elérkezettnek, de reméljük, hogy minél előbb sor kerülhet majd erre is. Jövő vasárnap mindazáltal még itt találkozhatunk egymással ezen a csatornán. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Énekes könyvünket vegyük elő, és énekeljük a 275. dicséretünket. A 275. dicséretünket mindegyik versével énekeljük. Az első verse így kezdődik. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.
Hogy e földön szent gyülekezet.
A zsidókhoz írt levél 13. részének 20. és 21. verséből hallgassátok Isten áldó szavát. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.